Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 394-es számú énekét. 394-es éneket énekeljük. az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében. A mai Istenen tiszteletünkön a 9-es számú liturgiát énekeljük, énekes könyvünk 60. oldalán található a 9-es számú liturgia. Könyörülj rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok szüntelen. Magasztallak, Uram Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké, mert nagy a te kegyelmed rajtam, és kiragadtad lelkemet a halálból. Amen. Ahogyan az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is megeleveníti azokat, akiket akar. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Kegyelmedért könyörök, Istenem, bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is ingadozik. Ne szállj perbe velem, és a megrepett nátszálat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmad éltető erejét az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Urunk, tisztítsd és erősítsd egyházadat örök irgalmaddal, és mert nélküled nem állhat meg, vezess szüntelenül kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltár előtti felolvasásul rendelt, azt az igét, amelyet megírva Pál apostol Efezusbeliekhez írott levelében találjuk a 3. fejezet 13. versétől a 21-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Pál apostol Efezusbeliekhez írott leveléből olvasom a 3. fejezet 13. versétől. Így szól Isten igéje hozzánk. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmason megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten útján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, tegnap egy konferencián voltunk, illetve tegnap és tegnap előtt egy konferencián voltunk a gyülekezetből, három asszony testvérrel együtt. Királyhágó melléki református egyházkerület szervezett egy három konferenciából álló roma konferencia sorozatot. Az első Nagyváradon volt, a második Debrecenben, a harmadik most Budapesten. Asszony testvérek már a második alkalommal bekapcsolódtak ennek a konferenciának a munkájába. Ők már Debrecenben részt vettek ezen a konferencián. Én erre a harmadikra tudtam csak elmenni. Szeretnének az asszony testvérek megosztani néhány gondolatot ezzel kapcsolatban. Tessenek parancsolni.
Szeretnék néhány gondolatot megosztani a testvérekkel. Az első, ami nekem nagyon kellemes megtapasztalás volt, hogy mikor kezdődött a konferencia péntek este, akkor a bemutatkozásra került a sor, és az úr azt munkálta ki, hogy a bemutatkozás Misi bácsival kezdődött. És mivel megkérdezte, hogy mennyi időt szánnak erre, akkor viccesen azt mondták, hogy 20 percet, amit körülbelül Misi bácsi is használt, és akkor így egy bizonyságtételre nyílt lehetősége, és akkor a sort aztán mi folytattuk, és olyan hálás vagyok az úrnak, hogy valóban bizonyságot tudtunk tenni ott a többi testvér előtt, akik hát közöttük voltak, akik testvérek voltak, délvidéki magyarok, tehát voltak Szerbiából, Pozsonyból is volt egy hölgy, aztán németek voltak, akik szervezték ezt a kongresszust, meg a királyhágó mellékiek, az erdélyek, voltak nagyváradok, korosvárok, és így sorba, ahogy mentünk, hát igazából mennyi, vagy 23-25 ember lehetett, így mindenki, ki hosszabban, ki rövidebben bizonyságot tudott tenni arról, hogy az ő élete, hogy éli az életét, és így találhattunk köztük testvéreket is, akik az Úrral élnek, és Krisztustól veszik el ugyanúgy a szolgálatukat, mint mi, és olyan jó volt azt látni, hogy nem mindenki emberi gondolkodás és erőködés szerint indul ebbe a munkába. De hagyjuk szót a testvéreknek, ők is mondjanak.
És ezzel szerettem volna kezdeni, amivel Katika, hogy ott voltunk a múltkori, tehát a debreceni alkalmon, és ott csak egy sima bemutatkozás volt, tehát ilyen lelki töltet nem volt, és milyen jó volt, hogy az úr csodásan működik, hogy éppen a lelkész úr kezdhette, és valóban én is bizonyságot tehettem arról, hogy az életem mekkorát fordult akkor, mikor megtértem, és Isten képes újraformázni az életünket, de csak ő vele lehet újat kezdeni. És azt is elmondhattam, hogy nem akartam ebbe a cigány misszióba bekapcsolódni, mert úgy gondoltam, hogy ez már nekem nem fér bele, És Isten mégis elküldött ebbe a szolgálatba, igéje által. És ma reggel, amikor újra gondoltam, hogy hát már 5 éve megy ez a misszió. Nem gondoltam volna, hogy ez így kitart, hogy úgy mondjam. És az kristályosodott ki bennünk azon a konferencián is, hogy vannak, akik a cigánykérdést, a felzárkóztatást társadalmi alapokon akarják megvalósítani. Tehát főleg ilyen emberjogi alapokon. De milyen jó, hogy nálunk, a gyülekezetünkben a Isten szent lelke által munkálkodik, és mi ezáltal szeretnénk ezt a kérdést megoldani. És milyen jó, hogy a legbiztosabb alap az Úr Jézus Krisztus. Hiszen láthatjuk, hogy vannak családok görögszállásról, akik már az Úr gyermekei, és olyan jó tudni, hogy egy testnek vagyunk a tagjai, és olyan jó tudni, hogy a mi gyülekezetünkhez tartoznak, és ők is szolgálnak. És még elmondanám azt, hogy volt az a pozsonyi hölgy, aki még nem volt, igen, egy konferencián sem, és ő is megadta a kis névjegykártyáját, és mondta, hogy milyen jó, hogy nálunk így működnek a dolgok, és hogyha arra járunk majd, akkor megszállhatunk nála, mert ő egy diakóniai szolgálatban van benne, de nem ilyen alapokon működik, mint nálunk. És jó volt megtapasztalni a debreceni testvéreknek a munkáját is, ahol már személyes jó ismerősünk, testvérünk az Úrban, Gyula, cigány ember, de hogy hogyan szolgál a munkanélküliek felé, a hajléktalanok felé. Akkor ott volt Krisztián, aki szintén cigány fiatal ember, és hogy ő megtért és meglátta, hogy szolgálnia kell a többiek felé. Nekem ez nagy példa volt, és nagy megerősítés ebben a szolgálatban. Köszönöm.
Én is azt szeretném elmondani a testvéreknek, hogy igazából ami engem nagyon megfogott a bemutatkozás követően, másnap reggel a Királyhágon melléki Farkas Zsoltnak az ige hirdetésével kezdtük az alkalmat, és annyira jó volt látni azt, hogy igei alapokon kezdtük, és annyira jó volt tudni azt, hogy ugyanaz az Isten munkálkodik szerte határainkon túl is, és a Jakab levele volt elővéve, hogy Istenhez közeledjetek, és ő közeledni fog hozzátok, és álljatok ellen az ördögnek, és ő elfut tőletek. Szolgálatában elhangzott még az is, hogy ahogy Jézus megkérdezte a farizeus, hogy mi a fő parancsolat, és hát szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és feled barátodat, mint önmagadat. És igazából ez a szolgálat, hogy a mindennapjainkat hogyan éljük meg. Nagyon jó volt látni azt, hogy másoknak is az a fontos, hogy a hívő emberek hogyan viszik az örömhírt a világban, a munkahelyekre. És nekem is ez volt a megerősítés igazából, ahogy a református testvérek Debrecenből ott tudtak lenni, és maga a mindennapokat, ahogy megéli. Nagyon nagy megerősítés, és külön hálásak lehetünk azért, hogy tényleg mehetünk görögszállásra, hogy lehet ilyen szolgálatunk, és a görögszállási testvéreket külön szeretném bátorítani, hogy annyira nem mindegy, hogy mit hogyan élünk meg, de mindannyiunkat. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Tényleg nem nagy konferencia volt, nem voltunk 21-hányan, de felső politikai vezetők jöttek hozzánk, Balogh Zoltán államtitkár tartott előadást, az Európai Parlamentből ott volt Tőkés Püspök úr, Farkas Flórián a cigányonkormányzat, országos cigányonkormányzatnak a vezetője, és hogy elmondták a gondolataikat, ők hogyan gondolnak a cigány társadalom integrációjára, fölzárkóztatására, segítésére. Aztán persze jó volt látni és összekacsintani, hogy mi azért sok mindent másképpen látunk és gondolunk, mint ahogy ők azt elénk vetítik, és igazából az, amit fölvázoltak, egy-két gondolat teljesen kivitelezhetetlen is. Tehát el kell indulni az alapoktól. Balogh Zoltán fogalmazta meg ezt nagyon pontosan, hogy hogy az egyénekre van szükség, egy emberekre van szükség. Tehát nem lehet országos határozatokkal, döntésekkel ezt a nagyon nyomasztó problémát megoldani, hanem úgy, hogyha ember-emberrel találkozik, és ember-embernek tud segíteni. Lezárult ez a konferencia sorozat. Remélem, hogy mi is hozzá tudtunk tenni valamit a résztvevők közül, és akik hazamentek, azok felbátorodva vagy megerősödve, egymás segítve haladhatunk aztán tovább. Mi lesz az eredménye majd bizonyára, hogy jönnek visszajelzések. Isten tiszteletünket folytassuk a 455-ös számú ének eléneklésével, az ige hirdetése készülve 455-ös éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgyhogy írva találjuk Máté evangéliumában annak 6. fejezetében, az első 6 versekben a következőképpen. Isten igény tehát Máté evangéliumából olvasom a 6. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Vigyázzatok! A kegyességeteket ne az emberek elő gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban történik, megfizet neked. Amen. Nem Isten igéje. Kedves testvéreim, kedves régi ismerősünk, szomszédasszonyunk, jutott az eszembe, amikor az adakozásról szóló igét olvastam, mikor ő a frissen szedett almát, vagy éppen még a gőzölgő fogácsát hozta a kötényében, akkor megjegyezte úgy csendben, hogy ne tudja a bal kéz, hogy mit tesz a jobb kéz. Erre azért volt szüksége, vagy arra utalt ezzel, hogy a fiánál élt, és a fia nem nézte jó szemmel az ő adakozását. És ő úgy gondolta, hogy a fiának nem kell arról tudni, hogy ő adakozik éppen nekünk, hoz egy kis pogácsát, vagy éppen az almát, vagy a sárgalépát, amit kihúzott a zöldséges kertből. Persze mondtuk neki, hogy ez az ige nem erről szól, hogy titkoljuk el azok erről, akikkel egy háztartásban élünk, hogy kinek adakozunk, és kinek viszünk ajándékot, hanem ez arról szól, hogy ne játsszuk ki az Istent. Nem arról szól, hogy az embereket játsszuk ki, hanem arról szól, hogy ne játsszuk ki az Istent. Az igényben, ebben a mai igényben, amikor azt mondja az ige, hogy vigyázzatok, hogy kegyességetek ne az emberek előtt, de ne is a másikat kijátszva történjék. Amikor a kegyességről beszél, Isten azt mondja, hogy ne az embereknek mutassátok azt, hogy mit tesztek, de ne is játsszátok ki az embereket, mert nem erről szól a dolog. Hanem arról szól, hogy aki mennyei atyátok látja, hogy mit cselekszetek, és ő majd megfizet az ő jutalma szerint. A kegyesség pedig nem más, mint az Istennel való kapcsolat, az Úrral való kapcsolat, ami olyan szerteágazó, annyi mindent lefed. Az ember, amikor arról beszél, hogy a kegyesség, akkor benne van az Istennek a tisztelete, az Istennel való kapcsolat. Benne van az, hogy nekem személyes kapcsolatom lehet van az Istennel. Az Isten beszélhet hozzám, én megszólíthatom az Atyát. Benne van az, hogy én dicsőíthetem az Urat az életemmel, a beszédemmel, a cselekedeteimmel, egyedül, családban és közösségben. A kegyesség lefedi azt, amit az ember az Isten dicsőségére tud cselekedni ebben a világban. Kegyesség az, hogy itt lehetünk egy Isten tiszteleten. Kegyesség az, amiről beszél ez az ige is, hogy az Isten országa építésére adományt adunk, bedobunk a persejbe egy összeget. Tehát egy nagyon szertágazó kapcsolat, amelynek a megélése az első gyülekezetben így lett leírva, hogy ők egyek voltak az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésben és az imádságban. A kegyességet gyakorolták, az Istennel való kapcsolatot gyakorolták közösségben. Abban a közösségben, akikről az asszonyok beszéltek itt, hogy voltak ott testvérek is. Ott voltunk mindjárt Isten teremtménye ezen a konferencián, de amikor valakinek az életében hallottuk, hogy az Isten szent lelke ott egy nagy munkát elvizet, akkor megmozdult a szívünk, hogy ő Krisztus gyermeke. A többi is Isten gyermeke volt, de az ő életükben az Isten szent lelke elkezdte a munkát. Hogy aztán mire jutott vele, meg meddig jutott, azt nem tudhatjuk, mert messze élünk egymástól, de jó volt észrevenni azt a közösséget, amelyet az Isten szent lelke munkál egy-egy ember életében. Tehát az imádság, az ige tanulmányozás, az Úr szeretete, az Istennek, a mennyei atyának a szeretete, és a fele barátnak a szeretete, az adakozás, a dicsőítés, és az Úr akaratának cselekvése, a kegyesség. És az Isten megad mindent ahhoz, ami a kegyességhez szükséges. Olyan jó olvasni ezt is, hogy az Isten, ami az élethez szükséges, és ami a kegyességhez szükséges, azt megadja az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Tehát nem kell valami extrát teljesítenünk. nem olyat kér az Isten tőlünk, vagy nem olyanról beszél az Isten igéje, ami számunkra megközelíthetetlen, teljesíthetetlen. A kegyességet az ő fiában, az Úr nem máshogy, az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban megadja az embernek. Tehát beleülteti az ember szívébe, átformálja az embernek a szívét és a gondolkodását, hogy mindazt, amit az imént felsoroltam, az imádságot, az Isten akaratának a keresését, az Isten akaratának a cselekvését, a fele barátommal való kapcsolatomat, az Istennel való kapcsolatom, neki való engedelmességet, az Isten ki tudja munkálni a szívünkben az ő fia, az Úr Jézus Krisztus által. Tehát nem olyat kér tőlünk, amit mi ne tudnánk teljesíteni. Persze olyat kér tőlünk, amit nem tudnánk magunk teljesíteni, de azért, mert Jézus Krisztus befedheti az életét annak, aki megvallotta a bűnét, átadta az Istennek az életét, és az Isten megtisztíthatta, kegyelmét adhatta az életébe, annak az embernek az életét az Isten rendezte. Tehát jó látni azt, hogy az Isten az ember életét tudja formálni, és oda teheti az ember az ő életét az Isten dicsőségére. Hála az Úrnak, hogy nem hagyott bennünket egyedül, hanem elküldte az ő szent lelkét, és bennünket fölkészített mindarra, ami ránk vár, és ami szükséges. Hát nem értenénk mi meg az apostoli tanítást, ha az Isten szent lelke nem adna világosságot. Hisz hát nem tudnánk mi könyörögni, nem tudnánk mi imádkozni, hogyha az Isten szent lelke nem világosítaná meg számunkra, hogy mi az Isten szándék akarata a mi életünkkel. Hát nem tudnánk mi közösséget megélni, a fele barátnak az elfogadását, szeretetét megélni, ha az Isten nem igazítana meg bennünket. És hát az úrvacsorai közösség, a kenyér megtörés, Krisztus testének és vérének vétele sem lehetne miénk, ha az Isten a szent lelkét nem adná ide nekünk. És olyan jó tudni, hogy ezekből egy olyan életvitel fakad aztán, ami Krisztus volt, ez bizonyságot. Amikor az ember az apostoli tanítást veszi, a kenyeret megtöri, veszi Krisztus testét, köze lehet hozzá. Mert azt mondja Jézus, aki nem eszi az én testemet, nem iszza az én véremet, nincs közöm hozzá. Nem lehet az Isten országának részese. Aki Krisztus gyermeke, az veszi Krisztus testét és a vérét, az keresi az apostoli tanítást, az keresi a közösséget, keresi az imádságot, keresi a kegyességnek a megélését. És olyan jó ezt így is látni, hogy az Isten Krisztusban elrejti az embert. Én el lehetek rejtőzve Krisztusban, és amikor engem látnak, akkor nem engem látnak, hanem Krisztust láthatják. Ez a csoda. Sokszor tapasztaltam ezt egyébként, és ez nem az én érdemem, azért mondom el, hogy amikor találkoztam emberekkel, azt mondom, hogy én ismerlek téged. Az életben nem találkoztunk sohasem. Tehát azért ismer, mert Krisztust ismeri föl benned. Olyan, mintha folyamatosan kapcsolatban lettünk volna az életünk eddigi szakaszában, pedig soha nem találkoztunk. És tényleg így érzi az ember. Mert Krisztust ismerheti föl. Ha az Isten befedezi Krisztusban az ő életét, akkor vissza tudja az ember tükrözni az ő arcát. És amikor látnak bennünket az emberek, akkor nem bennünket látnak, hanem Istent látják, Krisztust látják. És egyébként Krisztust várja a világ. És mi vihetjük neki? Mi mutathatjuk meg? Mi tükrözhetjük vissza az ő arcát? A kegyességünk tehát rettenetesen fontos a világnak. Az apostol cselekedetei második fejezet cselekedeteiről szóló könyv második fejezetében is ezt olvassuk, amikor az imént felolvasott vagy elmondott négy tételt, az apostoli tanítást, a közösséget, a kenyérmegtörést és az imádságot felsorolja, hogy az ős gyülekezet, az első gyülekezet így élte az életét, utána oda teszi és kedvelte őket a nép, a környezet. Kedvelte, mert látták rajtuk az Isten arcának a visszatükröződését. Nem azért, mert szép emberek voltak, vagy kedves emberek, vagy jó emberek voltak, hanem azért, mert Isten arca visszatükröződött az életükön. És a nép kedvelte. Ez az. Tehát erre van szükségünk. Erre lenne szüksége az egész világnak. De jó, hogy ezek így megéri. De hát hogyan juthat oda valaki? Hogyan juthat oda egy ember? Vagy hogyan juthat oda egy közösség, hogy figyelmeztetni kell arra, hogy a kegyességét nem jól gyakorolja? Tehát hogyan lehet a kegyességet elrontani? Hát a kegyesség, hogy az imént mondtam, az az Isten ajándéka. A szent lelke munkája ki bennünk, mindegyik elemét, azt a szerteágazó kapcsolatrendszert, amit az imént felsoroltam. Hogyan mehet ez mégis tönkre egy ember életében, vagy akár egy közösségnek az életében is? Hogy nem jól gyakorolja a kegyességet. Hát nyilván azért, mert kifordul a helyéből, az Úrral való közösségből. elhagyja azt a teret, amiben megérheti a kegyességet. Krisztusban befedezve lehet az ember a kegyességben, élheti meg a kegyességét. Ha Krisztus fedezete alól kilép, és azt mondja, hogy majd én tudom, hagyjál békén engem, majd én igazítom az életemet, mert már tudom, hogy hogyan éli egy keresztény ember az életét, akkor egy kiürült keresztény élet jelenik meg, és az már olyan kegyeskedés, ami egyébként nagyon utálatos a világ számára. Hányszor hallottuk már azt, hogy minek megy az a templomba? Mikor hazajön, káromkodik, veri az asszonyt meg vagy a férjét, teszi a dolgát. Kegyeskedő emberek eljátszák, minthogyha fontos lenne számukra az, amiről az imént beszéltem, és utána pedig kidomborodik, amikor elhagyják a kegyességnek a terét, kidomborodik az óemberi természetük, és verik az asszonyt, meg dorbézolnak, meg ki tudja, mit csinálnak. Miért? Hát azért, mert nincs lélekkel megtörtve a keret. A kegyességet ismeri, de el kell menni templomba, döntéseket kell hozni az egyház érdekében, adakozni kell, imádkozni kell, meg, és lehetne sorolni, hogy ki mit tart fontosnak, hogy a kegyesség látszata megmaradjon, csak hát éppen az marad ki belőle, ami az egészet tökéletessé teszi. Az, hogy Isten Krisztusban elfedez bennünket. Hogy már nem az én gondolatom, nem az én tervem, nem az én akaratom érvényesül, hanem Krisztus rajtam keresztül cselekedhet. És ezt kívánja a világ. Ezt várja sóvárogva a világ. És erre mondta a Szentírás, mondja a Szentírás az apostolok cselekedeteiben, hogy kedvelte őket a nép. Kedvelte ezeket az embereket, akik így élték meg az életüket. Akik viszont kiürülnek, akiknek az Istennel való kapcsolatuk meglazul, és csak a keret marad meg, azok meg utálatosak. Azokat meg utálja a világ. Ezért figurázzák a kereszténységet a világban. Mert a kiürült, keretű, kegyességű keresztény emberek úgy csinálnak, mintha keresztények lennének. És a világ kifigurázza. Nem akarok példákat hozni, hogy figuráznak bennünket keresztényeket. Tehát miért történik ez meg? Hát nyilván azért történik meg, mert az ember vagy rossz indulást vett, és mondjuk egy családi hagyományt követve, idomítva került az Isten közelébe, és vette fel ezeket a kegyességi formákat. Én találkoztam nagyon sok olyan emberrel, akit a családja beidomított arra, hogy hogyan kell élni az életét, hogyan kell viselkednie. Minden tudott, ami a kegyesség megéléséhez kellett. Csak belülről nem fakadt. Amikor tudatánál volt, amikor tudatosította magából, el tudta sorolni. Igehelyekkel alátámasztva. Biblia ismerete volt. Közösségbe járt. De amikor megpróbálta őt az élet, akkor kiderült, hogy mindez csak egy beidomítás volt, egy megtanult, egy betanult, egy beszoktatott életstílus. Ezt pedig utálja a világ. Mert a világ észreveszi abban a pillanatban, hogyha a próba megérkezett, és a próbában nem állt meg az ember. Tehát valódi kegyesség helyett egy kegyességi idomítás történt. Aztán ismerjük a Szentírásból a farizeusokat, akik csak a látszatot tartották fontosnak. Akik megfogalmazták nagyon pontosan. Törvényekbe szabták, hogy mit, miért és hogyan kell csinálni. Ez az a farizeusi lelkület, amire Jézus Krisztus azt mondja, hogy meszelt sírok vagytok. A halál lehellete jön belőletek. Nem az élet lehellete érkezik meg. Mindent jól tudtok, mindent jól csináltok. Mindent pontosan leírtatok. Beszabályoztatok. Csak éppen az élet lehellete hiányzik belőletek. Ez az a második, amikor rossz startot vesz az ember, vagy családi hagyomány, vagy pedig egy ilyen betanult szöveg, amely egyébként teológiai lehet, hogy kifogástalan. Tegnap is hallottunk egy olyan előadást, amely egyébként teológiailag kifogástalan volt, csak éppen a lélek hiányzott belőle. És olyan szomorú volt ezt látni és hallani. Hogy hiányzik belőle az Isten lelke. Egyébként megtanult, betanult és teológiailag jól megformált beszédről volt szó. Kellemes volt az egész. Csak éppen az hiányzott belőle, hogy Isten szent lelke hogyan működik. Ez nem az emberi cselekedeteknek a folyamánya következménye. Vagy pedig hát a másik az, amikor jó startot vesz az ember, Krisztus megváltja az életét, Isten megformálja az életét, csak aztán kiüresedik ez a keret. De sok ember van, aki elindult a hit útján, az Isten nagy lendületet adott az életének, megváltozott a gondolkodása, megváltozott az élete, akár még szolgálatban is állt, akár még kereste is az Istennek az akaratát, és az Úr behelyezett az életébe valamilyen nagyon nagy dolgot, de az Isten szent lelke kivándorolt az életéből, és egyszer csak már egy öncélú tevékenységé vált. Az, amit egyébként az Isten indított el. És nem is látszik, hogy hol van a váltás hosszú ideig a külvilágnak. Csak az látszik, hogy egyre kedvetlenebb, egyre nehezebben terhelhető az ember. Egyre kevésbé bízhat rá az Isten feladatokat. Mert kiürült az Istennel való kapcsolat. Mert kiürült az, ami a kegyességnek az alapja. Olyan megdöbbentő az, amikor aztán egy Istennek való élet az öncélúvá válik magamutogatássá, mint az igényben is, hisz kegyességből indult ez az adakozás, amiről beszél az ige, de aztán magamutogatássá vált. Hát kürtösöket hívott, hogy lássák, hogy viszem az adományomat az Úr házába. Nem az Isten volt a fontos, nem az Isten dicsősége volt a fontos. Nem az volt a fontos, hogy az Isten országa épüljön, hanem az lett a fontos, hogy én nekem kürtöljenek, hogy lássa meg mindenki, hogy én most mit teszek. Én hogyan építem az Istennek az országát. Magamutogatássá vált, a kegyességnek indult, de magamutogatássá vált az egész. Az Úrnak szánt adománnyal elindul az ember, szeretné az Isten országát gazdagítani, a kegyesség egy fontos elemét gyakorolja, mert a kegyesség a kegyességnek egy nagyon fontos része az adakozás. A pénzkérdés az mindig nehéz az emberek között, de fontos tudni azt, hogy az adakozás az nem az emberek előtt mutatott játék, az adakozás az nem az emberi szervezet működtetésére fontos, hanem az Isten országának építésére. Akkor is, ami Ószövetségben, amikor vitték a zsidó atyafiak az adományt, az Úr házát, azért vitték, hogy működjön a rendszer, hogy az Istennek való áldozat bemutatás az működjön. Működjön az, amit az Isten elrendelt. Ezt mondta, hogy adjatok tizedet erre a célra. Vigyétek be. És akkor mondják is, Pál apostol is mondta, hogy tizedet fizettem. Az adakozás egy nagyon fontos eleme. De nem a középpontja egyébként. Tehát azért nincs a persze ide téve, és hogy mindenki jöjjön, és akkor leellenőrizik, hogy mennyit tesz a persze. A persze el van rejtve, aki adakozni akar, az majd megtudja, hogy hol van. Nem botlik bele az ember, nem hivalkodik nála, nem pénz kicsalásnak a helye, eszköze, mint ahogy láttam sok helyen, hogy vannak zenélő perség, hogy az ember bedob egy 200 forintost, akkor eljátszik egy zenét. És akkor addig, ameddig kedvem van a zenén, addig dobálom bele a 200-as. Egy másik technikát is láttam, hogy lehet pénzt gurgatni egy nagy töltsérbe, és akkor gurul a pénz sokáig, és aztán meg beleesik a persejbe. Nem erről szól az adakozás. Hogy hogyan tudjuk az emberekről a pénzt kicsalni. Hanem arról szól, hogy az ember szívében megfogad az Isten utáni vágyakozás szeretet, hogy én szeretném építeni az Isten országát, és az Isten adott nekem, van akinek nagyon keveset, az öreg nénének 2 fillért. És a 2 fillért teszi be. Van akinek nagyon sok adatik. Bizonyára ismerős is a Colgate alapítójának a története, már nagyon régi történet ez, hogy ő nem tizedet ad az Úrnak, hanem tizedet hagy meg magának, 90%-ot ad az Úrnak. Rengeteg pénze lehet ennek az embernek, de 90%-át odaadja az Úrnak, mert amikor ilyen mosószappan készítő legényként indult, akkor az Isten adta meg néki a lökést. Azért, mert az Úrnak oda tudta adni az ő kevesét, az Isten rettenetesen megáldotta. De ez az ember nem élt vissza ezzel, hogy most megáldott az Úr, na akkor majd most már én ezt tudom használni, és csak a keretet hagyom meg. Hanem ott lehetett a szívében az, hogy az Isten azt mondta neki, hogy tedd be a 90-et ember, mert akkor leszel te igazán boldog, akkor be tudta tenni a 90%-ot. Tehát a kegyességnek egyik fontos eleme, de még egyszer mondom, nem a pénz kicsalásának a helye, hanem a kegyesség gyakorlásának egy nagyon fontos helye, amelyen az Isten nagyon sok embert meg tud áldani. Nagyon sok ember akkor lesz megelégítetetté, amikor az Isten számára való adakozás fontos lesz számára. Addig pedig ott gyötrődik a szívében, mindig megelégítetlenül és elégedetlenül. Az Úr vezetése alatt élő ember tehát az Isten dicsőítésére használja a kegyességet, az Isten dicsőítésére van az életében a kegyesség, nem pedig a többi ember elismerésének megszerzésére. Legyen bármilyen tevékenység is ez, nem más felé, nem másnak mutogatja, ezt nem is önfeláldozásból csinálja, hanem azért, mert tudja, ahogy a 4. versben olvassuk, hogy az Atya látja mindazt, ami titokban történik, és ezért majd megjutalmazza azt, aki titokban cselekszi ezeket a dolgokat, és nem a világ előtt, nem a többi ember előtt. Jó teszteli tehát az ige az ember életét, a kegyességét. Hát teszteli a kegyességünket. Hogyan éled te meg a kegyességedet? Hogyan vagy te ezekkel a kapcsolatrendszerekkel tisztában? Hogyan éled meg az Istennel való kapcsolatodat ezeken az utakon? Egy nagyon rossz negatív példa, televízióban láttam egy híradást. Szomorú volt a szívem nagyon. Nem a mi egyházunkban történt meg, de mindegy, nem érdekes. Akkor is nagyon fájt. Az történt, hogy a templom mellett élt egy asszony, és az asszony háztartásbeliként dolgozott otthon, és elment a templomba mindig takarítani, rendet tenni, kint a kerti munkákat csinál, virágágyásokat készített, szervezte a munkát, embereket hozott a gyülekezetbe, és ő volt a gyülekezetnek a motorja, ő volt az, aki a gondnoka volt a templomnak. És amikor elérkezett az ideje annak, hogy nyugdíjba kellett volna mennie, akkor kiderült, hogy nincs neki éve. Nem lesz neki nyugdíja. Mert háztartásbeli volt. És akkor eszébe jutott, de hát én dolgoztam a templomban. Na hát elmegyek a paphoz, és akkor mondom neki, hogy 40 évet dolgoztam a templomban, akkor adjon nekem igazolást arról, hogy... És hát mondták, hogy rendben van, de hát nem volt állományban, nem volt fölvéve munkásnak, ő önkéntesként dolgozott. És az asszony beperelte az egyházat, hogy ő 40 évig dolgozott a templomban, és az egyház nem fizette meg őt. És az volt bennem, hogy de sokan vagyunk így, hogy benyújtjuk a számlát. Hogy én ezt tettem az Isten országáért, akkor hol van a fizetségem? Bizonyára sokan tisztelték ezt az asszonyt akkor, amikor látták, hogy minden napot van, teszi, és ezt szépen bezsebelte. Mint ahogy ebben az igében is olvasjuk, hogy akkor megkapja a jutalmát, akkor magában. Nem a mennyei atyától kapja meg a jutalmát. És amikor meg eljött az ide, akkor meg benyújtotta a számlát. De szomorú dolog ez. Hogyha utána meg számon kérik az Istent, hogy akkor meg miért nem adod meg nekem azt, ami nekem jár. Tehát ez a per nem az Isten országát szolgálta, nem az Isten dicsőségét szolgálna, de mindegy szolgálta, de jó lenne, hogyha most a te szívedbe jutna el a vizsgálás, hogy te mit csinálsz és miért. Mi van a te szívedben, amikor az Istennek való szolgálat, a kegyesség jön elő. Valóban az Isten szent lelkétől átitatva, Krisztussal befedezve éled az életedet, és tudod megélni az Isten akaratának ismeretét, cselekvését. Tudod megélni az adakozást, a felebarátod szeretetét, az Isten dicsőítését, az Isten akaratának keresését és annak megcselekvését. Vajon mit teszel? Saját bálvány szobrodat épített föl, magadat dicsőítve, vagy tudod az Isten akaratát keresni, és az Isten dicsőségét szolgálni, az Úr házát építeni. Ne engedd, hogy az Isten szent lelke eltávozzék abból a keretből, ami a te életednek a kegyessége. Ne engedd, hogy kiürüljön az a keret, amit az Isten a szent lelkével elindíthatott benned. Ne engedd, hogy kiürüljön az, amit az Isten a szent lelkével élővé, termővé, gyümölcsözővé, és ahogy olvassuk az igében, kívánatossá lett, amit a környezetet szeret. Lehessen életed fejlődésének üteme az, amit az egyik énekünkben énekünk versről versre haladva, hogy egyre inkább te és egyre kevésbé én. Egyre kevésbé az én akaratom érvényesüljön, egyre kevésbé az önmagam dicsőítés érvényesüljön, egyre inkább a te akaratod érvényesüljön, és a te dicsőítésed az életemben. Nagyon jó lenne, hogyha így haladhatna az életünk, Nem azért, mert akkor lennénk mi a legjobb gyülekezet, hanem azért, mert a te életed lenne akkor áldással. A te életed lehetne Isten által jutalmazottá, mint amit ebben a versben és ebben a fejezetben, amit felolvastam is, ígér az Isten igéje. Azt mondja, ha magad előtt kürtöltetsz, akkor elveszed a jutalmadat. De ha úgy cselekszel, hogy nem tudja az senki sem, csak a te mennyei atyád, amit titokban teszel, amit imádságban, adakozásban, Isten akaratának keresésében és cselekvésében törtesz, azt nem tudja senki sem, de a mennyei atyád tudja, és megfizet neked. Megadja a jutalmát annak az életnek. És hogyha így el van rejtve az életed, mint hogy ebben az igében, ebben az utolsó versben is olvastam, akkor nincs kürtölés az adakozáskor, nincs a kegyesség gyakorlásának mutogatása, de van a gyakorlatának való engedelmesség, a Krisztusban való beleágyazódás, és a Krisztus arcának visszatükröződése, amelyet várja a világ. Isten neve dicsőítetik meg, és nem a tiéd. Amen. Csendesedjünk el, imádkozunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy te nem hagyod életünk egyetlen egy pillanatát sem, egyetlen egy területét sem úgy szabadon, hogy ne dolgoznál rajta, és ne keresünk, hogy nem tudnánk egyre inkább közelebb kerülni hozzád ezeken a csatornákon. Áltassék a neved, Urunk, hogy ebben a világban, amikor sok kísértés, kívánság húzza, vonja az ember életét, te szent lelked erejét adod, szent lelked világosságát, és megadod azt, hogyan tudjuk teljessé tenni az életünket, hogyan lehet teljessé az, ami törékeny, részszerint való. Köszönjük, hogy amit a világ választ, te meg tudod adni a mi életünkön keresztül is. Így vezess, Uram, irányítsd életünket, hogy eljussunk arra a jutalomra, amit ebben az igében is ígértél, arra az elhívásra, amit fiadban az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk istentiszteleti közösségbe. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő hétvégén, ifjúsági házas hétvége lesz Piris Csabán 11-től 16-áig, akik szeretnének menni erre a hétvégére, jelentkezzenek akár nálam is, akár Herkel Jánosnál. Az EKE honlapján, akiknek segítségre van erre szükségük, azoknak természetesen segítünk. Hirdetem a testvéreknek, hogy a közgyűlést tartunk, amely egy választási időszak indulása lesz majd. A közgyűlés időpontja az két hét múlva vasárnap, tehát október 23-a. Azon a közgyűlésen el kell indítanunk a tisztújítási választásokat, amely jövő évben fejeződik be, amelyen jelölő bizottságot véglegesít a közgyűlés, illetve lehet gondolkozni azon, hogy kik azok, akik presbiterekként szóba jöhetnek a gyülekezetben, és a testvérek jelölik őket. A jelölő bizottságnak lehet majd a neveket leadni, és következő évben, ahogy ütemezik az országos egyház részén, akkor végigmegyünk ezen a választási procedúrán. Hirdetem a testvéreknek, hogy a december hónapban, ahogy Grenville már itt hirdette közöttünk, 3-án lesz az esküvője. ebből adódóan a adventi csendes napunkat akkor következő szombaton tudjuk megtartani, ami azt jelenti, hogy akkor december 10-én tarthatjuk az adventi csendes napot. Jó időpont az? December 10-e az adventnek a második szombatja. Hirdetem még a férfi alkalmakat, október 30-án indul egy férfi hét, amelyre utazunk innen a gyülekezetből is. Én magam is megyek, hogyha minden rendben lesz, november 27-én lesz egy másik férfi hét, arra is lehet természetesen jelentkezni. És itt van előttünk a hírlevélben az ifjúsági hétvégéknek az időpontja. Mind a kettő, a junior és a senior, a 18 év alattiak és a 18 év felettiek számára, akik szeretnének ezen a ifjúsági hétvégén részt venni, jelentkezhetnek nálad is, Máté, ugye? Hát akkor kis Máténál jelentkezhetnek, természetesen nálam is jelezhetik a fiatalok, hogy kik szeretnének menni ezekre a hétvégékre. Pilis Csabán lesz megrendezve az EKE szervezésében. Fontos az imádságlap is, az imádságlistában szereplők kérik, hogy hordozzuk őket imádságos szeretetben, és természetesen nem csak őket, akik itt vannak a lapon, hanem azokat is, akik időközben elénk kerülnek, akiket az Isten a szívünkre helyez, hogy meg tudjuk élni a kegyességünket, amely a mai igének is a témája volt. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Pénteken?
Kékkereszt.
Mikor? 7 óra? 17 órakor? 17 órakor. Akkor kékkereszt alkalom. Pénteken 17 órakor. Konfirmációt azt már mondtam a fiataloknak, hogy az szintén azon a pénteken, tehát 14-én. Nektek hogy jó az most? 2 óra, 3 óra magasságában, Dóri, hogy látod? Tehát hirdessük meg 14:30, és akkor szépen összegyülekezünk 3-ig. Jó. Hát akkor legyen 14:30 meghirdetve a konfirmáció, és akkor 3 óra körül elkezdjük a konfirmáció oktatást. Ez a második éve a konfirmációi képzésnek, az imádság listában a testvérek konfirmandusokat is betehetik, hogy jól haladjanak a tanulásban. Ne csak a fejük legyen tele információval, hanem a szívünkbe is eljuthasson ez az üzenet. Tehát Isten tiszteletünket folytassuk a 441-es számú énekünk eléneklésével. 441-es éneket énekeljük, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Kegyelmes mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy ígédet nem rejtetted el előlünk, szólsz hozzánk, beszélsz igéd által. beszélsz a világ eseményei által, testvérek bizonyságtételein keresztül. Köszönjük néked, Urunk, hogy van még kapcsolati lehetőség veled, nem zárult le ez a kegyelmi idő. Áldassék a neved, Urunk, hogy sok helyen hirdettethetett a te igéd ezen a mai napon is. Áld meg az a te előtted megálló, előtted fejed térdet hajtó népedet. Add meg, hogy kiki megérthesse, szívébe fogadhassa azt az üzenetet, amit néki szántál. Köszönjük, Urunk, hogy a te igéd élő és ható. Add meg, hogy igédnek mind a gazdagsága bennünk maradjon, és ami ennek a gyümölcse, azt meg tudjuk teremni valóban hitben, kegyességben, szeretetben. Óvj meg bennünket, Urunk, minden gonosztól, irigységtől, gőgtől, viszálytól, szeretetlenségtől, hitetlenségtől, megkeseredéstől. Óvj meg bennünket attól, Urunk, hogy kiürüljön az a kegyesség, amelyet te ültettél a szívünkbe, amelyet te adtál az életünkbe. Dicsőítsd meg magadat, Urunk, azzal, hogy meggazdagítod az életünket. Könyörülj meg egyházunkon, egyházunk minden szolgálóján, minden gyülekezetén. Így tesszük eléd, Urunk, gyülekezetünket is. Köszönjük, hogy te tartasz meg bennünket. Köszönjük, hogy te építed a mi gyülekezetünket. Köszönjük, hogy te adsz szolgálókat, és te áldod meg a szolgálók életét. Áldassék a neved, Urunk, hogy sokan állhatnak te előtted, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. Hálás a szívem, Uram, azért, hogy sok gyülekezeti közösség teszi a dolgát, és te megállhatod őket. Így áld meg, Urunk, a lelkészeinket, espereseket, püspököket. Áld meg azokat a lelkészeket és szolgatársakat, akik ezen a Roma konferencián is ott voltak Budapesten tegnap. Add meg, hogy kiki megkaphassa az életébe azt, amire szüksége van, hogy be tudja futni azt a pályát, amit elé helyezel, hogy meg tud áldani őt, Uram, a szolgálatában, életében. És te légy azokkal a politikusokkal is, akik ott voltak, államtitkárok, püspökök, vagy civil szerveződés, kisebbségi önkormányzat vezetője, add meg, hogy az életükben te lehessél az Úr. Hozzád igazíthassák a lábaik lépteit. Hogy te megdicsőülhess, Uram, az ő életükben, és rajtuk keresztül sokan vehessék a te áldásodat. Így áld meg, Urunk, egész népünket, nemzetünket, hazánkat. Légy velünk, Urunk, akkor, amikor nehézségben vagyunk, te add meg, hogy együtt tudjunk szűkölködni, bővölködni, örvendezni és szomorkodni is. De add meg, Urunk, hogy ne a világ szerint szomorodjunk, hanem te szerinted, hogy megbánhatatlan megtérést hozhasson az életünkbe. Így kérünk, Urunk, azokért, akik egyéni életüket nehezen tudják berendezni, légy azokkal, akik nem tudnak magukról gondoskodni. Add meg, hogy találjanak megfelelő munkát, megélhetést. Légy azokkal, akiknek nincs fedél a fejük felett. Add meg, hogy megtalálhassák az életük rendeződésének útját. Bennünket is használja feléjük való szolgálatban, Urunk. Köszönjük, hogy előtted lehet életünk, házasságunk, gyermeknevelésünk. Te áld meg azokat, akik gyermeket vállaltak, és a gyermekvállalásban megtapasztalják a nehézséget. Erősítsd őket, Urunk, szent lelked jelenlétével. Add meg, hogy valóban megtapasztalhassák, hogy a hős tegzében az íjak, olyanok a gyermekek, az ifjak, a hívő ember az Isten népének az életében. Hálás a szívem, Uram, hogy te így tekintesz ránk, és így szeretnél megáldani. Te légy, Uram, erősségünkben, erőtlenségünkben. Te légy velünk akkor, Urunk, amikor hívogat bennünket a kívánság, a hívság. Add meg, hogy valóban tudjunk hozzád közeledni, és ellene tudjunk állni a sátánnak. Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőinek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.